Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A parlament mai ülésén megszavazta az idei állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést. A Románok Egyesüléséért Szövetség bejelentette azonban, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon a tervezetet, ezt Giorgio Simion pártelnök közölte. Van tehát az országnak költségvetése 3 hónapos késéssel, a szenátorok és a képviselők 5 napos vitát és a kormánykoalíción belüli patthelyzetet követően bólintottak rá az idei büdzsére. A Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt került összetűzésbe a szociáldemokratáknak a módosító javaslata miatt, amely a kiszolgáltatott személyeknek nyújtandó támogatásokról szólt, és hát egy napra a parlamenti ülések teljes felfüggesztéséhez vezetett a vita. A koalíciós pártoknak a vezetői vágtak rendet a vitában, volt egy egyeztetés, ami után kompromisszumos megoldás született. Van tehát költségvetés, viszont a koalíció előtt áll a tűrőképességnek a próbája. A szociáldemokraták a napokban fogják eldönteni egy 5000 személyes konzultáción, hogy ellenzékbe vonulnak, vagy marad a koalíció jelenlegi formája. A mai naprakészben az ország költségvetéséről beszélünk. Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő, az RMDSZ gazdasági szakpolitikusa a vendégem. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm én is, hogy meghívtak az adásba.
3 hónap után, több napos vita után fogadta el a parlament az idei évi költségvetést, olyan körülmények között, hogy a koalíció a sajtóhírek szerint most volt a legközelebb a szakadáshoz, mivel nem tudtak megegyezni abban, hogy a módosító indítványokat, amiket a szociáldemokraták javasoltak, elfogadják-e, hogyan fogadják el. Kezdjük ezzel a kis politikai kitérővel a beszélgetést, hogy mi történt az elmúlt napokban.
Nyilván régen emlékszem arra, hogy még ilyen helyzet állt volna elő, hogy március második felébe kellene a költségvetésről szavaznunk. Ennek számos oka van. Hát nyilván, hogy a legfontosabb okok azok a politikai alkuk, amelyek a háttérben történtek az elmúlt hetekben, hónapokban. Késett az a közigazgatási reformcsomag, amelyet Csák Attila miniszter úr kidolgozott, és nyilván annak a kapcsán számos vita volt, hogy a helyi és a központi közigazgatásba a személyzeti átalakítások azok milyen formában valósuljanak meg. Volt egy gazdaságélénkítő csomag is, amelynek mentén számos vita és háttéregyeztetés zajlott, és hát ez volt az oka annak, hogy meg késett így ez a költségvetés, hiszen költségvetést mindig az érvényes jogszabályok mentén tervezünk, és ezek a csomagok, ezek érvénybe kellett lépjenek azért, hogy a sarokszámokat ezek tudják eredményezni, és hogy el lehessen érni például a közigazgatási csomag kapcsán azt a költségcsökkentést, amit ez eredményez. Tehát ez az egyik a legfontosabb oka annak, hogy márciusban vagyunk, és csak most lett az országnak költségvetése. Ami szigorúan az elmúlt pár napot illeti, hát az van, hogy minimális mozgásteret biztosít ez a költségvetés. Ugye egyrészt van egy fixen leszabályozott hiánycél, az a bizonyos 6,2%, amelyet az Európai Bizottsággal is nyilván Románia leokézott, és másfelől nagyon komoly olyan költségtételek, amelyeket nem nagyon lehet mozgatni, hiszen 2026-ban zárul a helyreállítási alap, és azoknak a közberuházásoknak megfelelő önrészeket azokat biztosítani kellett a költségvetésbe, és hát nyilván, hogy ilyen körülmények között nagyon kevés mozgástér maradt, a kormányban pedig ott van hát 5 politikai alakulat a kisebbséget is beleértve, 5 különböző ideológiával, szemléletmóddal és prioritási listával, és hát ilyen körülmények között nagyon nehéz volt mindenkit kibékíteni, nagyon nehéz volt olyan költségvetést összerakni, amiben mindenki maximálisan feltalálja magát és megtalálja prioritásait. Mi is csak részben vagyunk elégedettek, úgy, ahogy a többi pártok is gondolom, hogy csak részben elégedettek. A legnagyobb probléma az a szociális csomag kapcsán volt, ahol a költségvetés tervezete 1,7 milliárd lejt előirányzott a 2,8-ból, és hát napokon keresztül kerestük azt az 1,1 milliárd lejt, amelyre még szükség lett volna, ahhoz, hogy ez a szociális csomag az teljes egészében 2026-ban kifizetésre tudjon kerülni. Itt mi is az RMDSZ nagyon sok áthidaló, kompromisszumos megoldást javasoltunk, nagyon sok háttéregyeztetésen vettünk részt. Lényeg a lényeg, hogy megkerült az az 1 milliárd lej azzal, hogy a bírák különböző személyi jellegű kifizetései eltolódtak jövőre, és hát ilyen körülmények között a szociális csomag az teljes egészébe, annak megfelelő források teljes egészébe bekerültek a költségvetésbe.
Igen, csak hogy a legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt, amiért az igazságszolgáltatásban dolgozóknak megítélt bérkiegészítések kifizetését azt elhalasztotta, és a szolidaritási csomagnak a teljesítésére fordította. Tehát nem lesz ebből még baj?
Láttam én is ezeket a nyilatkozatokat, hát nyilatkozni nyilván lehet, és nyilván, hogy a demokrácia eszközeivel ők akár ez ellen tehetnek is, amennyibe akarnak, hát a kormánynak, mint törvényhozónak, a parlamentnek elnézést, mint törvényhozónak, hiszen a parlament döntéséről beszélünk jelen esetben, mint döntéshozónak joga van egy ilyen jellegű döntést meghozni, és én úgy gondolom, hogy a bírák, hát ahhoz képest, hogy milyen privilégiumokat élveznek, és milyen anyagi juttatásokban részesülnek, ahhoz képest nem feltétlenül morális az, hogy itt most a két kézzel hadakozzanak ez a döntés ellen. Nyilván nem tetszik nekük, nyilatkozni tudnak ennek kapcsán, mint mondtam, vannak különböző eszközeik ez ellen, biztos, hogy használni is fogják. A legfontosabb az, hogy a szerény jövedelemből élő családok, a kisnyugdíjasok, azok meg fogják kapni azt az összeget, amelyet szerettünk volna nekük folyósítani, és ez sokkal fontosabb az, mint hogy egy privilegizált társadalmi réteg hogyan viszonyul most ehhez a kérdéshez.
A jelenlegi kormánykoalícióban eddig nem látott egymásnak feszülés volt az elmúlt napokban. A szociáldemokraták és Ilie Bolozsán, vagy a szociáldemokraták és a liberálisok, illetve a Mentsétek meg Romániát szövetség politikusai között, tehát ők is beálltak ebbe a harcba, és bár a koalíciós pártok vezetői tegnap megegyeztek abban, hogy akkor a szolidaritási csomagra honnan fognak pénzt elkülöníteni, még a ma hajnali, tegnap éjszakai vitán is röpködtek a mérgezett nyilak Ilie Bolozsán irányába, Szorin Grindianu irányába. A koalíciós válságnak a veszélye az elhárult, vagy még mindig ott lóg a levegőben, figyelembe véve, hogy a szociáldemokraták terveznek egy 5000 személy részvételével zajló konzultációt. Tehát sikerült lecsillapítani a kedélyeket, Szorin Grindianunak az igényeit teljesíteni, vagy még mindig lehet bármi?
Nyilván az elmúlt napokban azt láttuk elsősorban a bizottságban, hogy hát a szociáldemokraták gyakorlatilag velünk kívül mindenki mással veszekedtek. Tehát az mindenki számára ismerős, hogy köztük meg a Mentsétek meg Romániát párt között nagyon komoly ellentétek vannak, és hát szinte nincs olyan gyűlés a parlamentben, hogy ne feszülnének egymásnak ez a két párt, de az elmúlt napokban a szociáldemokraták a liberálisokkal is nagyon sokat hadakoztak a szociális csomag kapcsán, sőt, amikor azt látták, hogy az AUR nem támogatja az ők módosító javaslatukat, akkor az AUR-ral feszültek egymásnak, és mondtak nagyon radikális véleményeket egymás. Egy dolog biztos, nem szeretnék itt politikai jogfejtésbe belemenni, hogy miért történik, feltételezéseim nyilván vannak. Egy dolog biztos, hogy ez a kormánykoalíció sokkal stabilabbnak tűnik nekem, mint amilyen látszata ennek van a külső néző, külső szemlélő számára, és én azt látom rajtuk is, hogy nem nagyon van más alternatívájuk, nincs ennek a koalíciónak más alternatívája, és ezt a szociáldemokraták is jól tudják. Nyilván a következő hónapok sem lesznek egyszerűek, hiszen nagyon nehéz döntések előtt állunk. Közeledik az a bizonyos forgó miniszterelnök csere, amiben bíznak, hogy majd 2027-ben megtörténik, majd meglátjuk, hogy azzal is mi történik, de egy dolog biztos, hogy nekem úgy tűnik, hogy ez a koalíció sokkal stabilabb, mint ami ennek kívülről látszik.
Szolidaritási csomag a nagy költségvetés tervezetben, ez váltotta ki a legnagyobb vitát az elmúlt napokban. Mit tartalmaz a szociáldemokratáknak a nagy terve, mert hogy hozzájuk kapcsolódik, még akkor is, ha más pártok is támogatták ezt, ha jól láttam, akkor az RMDSZ végig a szolidaritási csomag támogatása mellett volt.
Nyilván támogattuk mi ezt a szociális csomagot, hiszen úgy gondoljuk, hogy a kisjövedelműeknek, főleg abba a helyzetben, konjunktúrában, amiben vagyunk, segítségre, támaszra van a szükségük. Energia árak liberalizálódtak, és ez a villanyszámláknak a megnövekedéséhez vezetett. Nyugdíjak fagyasztódtak be, magas az infláció, ami a vásárlóerőt erodálja. Tehát ilyen körülmények között mi is úgy gondoltuk, hogy szükség van erre a szociális csomagra. Ez egy éves keretet jelent, mint mondtam, 2,8 milliárd lej, amely három kategóriát fog érinteni. Mindenek előtt a kis nyugdíjasokat, ezt 3000 lej alatti nyugdíjasok fognak ebből részesülni, egy három lépcsős rendszer mentén. Hát egyrészt az 1500 lej alatti nyugdíjasok, és ilyenek vannak ugye a minimál nyugdíjzományában, 1281 lej. Tehát az 1500 lej alatti nyugdíjasok egy 1000 lejes egyszeri támogatásba fognak részesülni, és mondanám a számokat is, hogy a hallgatók lássák azt, hogy hány ember részesül, tehát hány embert érint ez a támogatás. Több mint 1,2 millió nyugdíjas van, olyan nyugdíjas, akiknek kevesebb a nyugdíj, mint 1500 lej. Ezek a személyek egy 1000 lejes támogatásba fognak részesülni. Van továbbá több mint 620 ezer olyan nyugdíjas, akiknek a nyugdíjuk 1500 és 2000 lej között van. Ők egy 800 lejes juttatásba fognak részesülni, és van további 1 millió 20 ezer olyan nyugdíjas, akiknek a nyugdíjuk 2000 és 3000 lej között van. Ezek a nyugdíjasok 600 lejt fognak a készhez kapni. Összesen 2,8 millió nyugdíjasról beszélünk, és ezek az összegek, ezek két darabból lesznek kifizetve. Összességében azok az összegek, amiket mondtam, 1000 lej, 800 lej, illetve 600 lej. Egy másik nagy kategória a szociális csomagon belül az a fogyatékos gyerekes családok. Az ők esetükben 82.143 gyerek van összesen, akik érintettek ebben a támogatásban, és itt is három kategóriáról beszélünk. Vannak a súlyos fogyatékos gyerekek, az előre haladott fogyatékos gyerekek és az enyhe vagy mérsékelt fogyatékosok. Itt havi juttatások vannak, amelyek nőnek az első kategória esetében 460 lejre, 548 lejre. A második kategória esetében az előre haladott fogyatékossal, a fogyatékos gyerekek esetében 231 lejről 396 lejre, és az enyhe fogyatékosoknál 79 lejről 198 lejre. Van összesen 82 ezer gyerek, akik ezekből az összegekből részesülni fognak. És a harmadik nagy kategória az a gyerekes a családok, olyan alacsony jövedelmű gyerekes és monoparentális családok, akik hát gyakorlatilag egy havi szociális segélyt, egy családtámogatási segélyt kapnak. Itt nem érdemes belemenni részletekbe, mert egy picit bonyolultabb a rendszer, de a lényeg az, hogy ők is plusz juttatásba fognak részesülni a 2026-os évben, és a tét az volt, hogy ennek a forrását teremtjük meg, és ezt sikerült megteremteni az elmúlt napokban, még annak árán is, hogy szerda este gyakorlatilag a pénzügyi bizottság munkáját fel kellett függeszteni, és a pártelnökök mediálására volt szükség ahhoz, hogy a forrásokat a költségvetésbe meg lehessen találni.
Nem a szociális kiadások növelésének a fontosságát vonom kétségbe, hisz valóban vannak olyan társadalmi kategóriák, amelyek esetében létszükséglet ez. Viszont akkor, amikor egyik oldalon azt mondja a kormány, hogy nagy a baj, össze kell húzni a nadrágszíjat, akkor amikor ilyen döntések születnek, akkor óhatatlanul is felmerül az a kérdés, hogy ez nem osztogatási verseny, vagy nem politikai szavazatszerzési eszköz ez a fajta szolidaritási csomag?
Nyilván nem vagyok én sem ennek feltétlenül híve. Az lett volna a jobb megoldás, hogyha mondjuk a nyugdíjakat indexáljuk, és nem ilyen one-off, ilyen egyszerű kifizetésekbe gondolkodunk. Jelen pillanatban erre van a költségvetési mozgástér, nem tudunk sajnos a nyugdíjpont indexálásáról beszélni, és mint mondtam, olyan viharos helyzetben, mint amiben most vagyunk, hogy az energiaárak liberalizálódtak, hogy magas az infláció, hogy nem volt nyugdíjpont növelés most már második éve, ilyen körülmények között az elesettek, a szerényebb, kevesebb jövedelemből élőknek egy valamilyen fajta támogatási rendszert ki kellett találni. És erre ez az egyedüli lehetőség, hiszen egy esetleges nyugdíjpont érték nyugdíjindexálás, hogy mindenkit érintene, azt is érinteni, akinek mondjuk 15 ezer lejő nyugdíja, annak is pont úgy nőne a nyugdíja, mint annak, akinek 2000 lej vagy 1500 lej. Ezért van ez a megoldás, és ha békeidőben nem is helyes és helyén való az ilyen jellegű támogatási rendszerek működtetése, de egy olyan helyzetben költségvetési mozgástérrel és nagyon komoly vásárlóerő erodálással ilyen helyzetben mi úgy gondoljuk, hogy ez elfogadható és ez egy jó megoldás tud lenni.
Mennyire veszik komolyan Romániának a költségvetési vállalásait a nemzetközi partnerek olyan körülmények között, amikor a költségvetésnek az elfogadása, illetve az, van ez a szolidaritási csomag, amelyről az imént beszéltünk, az a körül ennyire dominál a politikai nyomás, mert hogy tagadhatatlan az, hogy a szociáldemokraták által erőltetett szolidaritási terv az csak és kizárólag úgy mehetett át, hogy a koalíciós pártoknak a vezetői leültek, és nyert Szoringrindián.
Nem feltétlenül gondolom én, hogy nyert, mert hogyha most őszintén akarunk lenni, akkor milyen megoldás született? Az igazságügy minisztériumtól és a legfelsőbb bíróság költségvetéséből, tehát arról a területről, mert egy szociáldemokrata miniszter vezet, a pénz csoportosítódott át a munkaügyi minisztérium költségvetésébe egy olyan minisztériumhoz, amelyet szintén szociáldemokrata miniszter vezet.
De hát politikai értelemben ő nyert, ha nem lett volna ez verseny, vagy nem úgy tevődne fel a kérdés, hogy ki nyer, akkor nem lett volna szükség erre a négy napos húz meg, erez megre. Akkor már eleve hétfőn át lehetett volna csoportosítani ezt az összeget. Helyett azt láttuk, ahogy Cseke Péter újságíró kollégám fogalmazott, elnézést a hasonlatért, hogy két őrült sofőr megy 200-zal egymással szembe, és nézzük, hogy ki fogja hamarabb elkapni a kormányt, hogy ne ütközzenek össze. És most azt láttuk, hogy Ilie Bolozsán hamarabb elkapta a kormányt, és Szoringrindiánu meg mehet előre.
Tehát amit nagyon fontos átlátni, az, hogy a szociáldemokraták nem fogadtak el egy olyan megoldást, hogy oké, rendben van, szükség van még 1,1 milliárd lejre a költségvetésbe, meg kell növelni a deficitet 6,2%-ról 6,25%-ra, mert körülbelül ez egy 0,04%-ot jelent GDP arányosan ez az 1 milliárdos összeg, és ez van, meg lehet oldani a deficit növelésének a kárára. De ezt a megoldást a szociáldemokrata párt nem fogadta el, hiszen ők nem akarták, hogy az legyen, hogy holnaptól a központi sajtó szétszedi őket, hogy ők gyakorlatilag a deficitet növelik, és nem állnak felelősen ehhez a kérdéshez. És ezért került nehéz helyzetbe a koalíció és hát a költségvetési bizottság, mert ilyen körülmények között nem volt más megoldás, mint vagy golyóstólból megnövelni a jövedelmeket, ami felelőtlenség lett volna, hiszen láttuk már olyan éveket, amikor felül voltak becsülve a jövedelmek, és a végén nem valósultak meg. Vagy a másik lehetőség az lett volna, hogyha a költség oldalon történik átcsoportosítás, tehát valahonnan elvevődnek összegek azért, hogy azok ide bekerülhessenek. És nyilván, hogy ez egy másik vitát szült, mert elég nehéz volt megtalálni azt a megoldást, hogy honnan vegyünk el pénzt. Mi egy köztes megoldást javasoltunk. Mi azt mondtuk, hogy találjunk majd a költségvetés kiigazítása után, majd szeptemberben. Mint mondtam, egész biztos, hogy lesz egy költségvetés kiigazítása, helyreállítási terv lezárása után, ami augusztus 31-én történik. Tehát költségvetés kiigazításakor találjuk meg a pénzügyi forrásokat, és írjunk be a törvény szövegébe egy olyan vállalást, hogy vállalja a kormány azt, hogy az első kiigazításkor azt az 1,1 milliárd lejt megtalálja. Tehát így be is került volna ez a vállalás a törvény cikkeibe, és nem is kellett volna megkapni ezt az összeget már most márciusban, elért volna ezt szeptemberben megtalálni, de sajnos nem tudtunk megfelelő többséget magunk mellé állítani. Tehát a csupán technikailag elmagyarázva ez történt az elmúlt napokban, és ez onnan indult, hogy a szociáldemokraták nem fogadták el azt a megoldást, hogy a deficitnek a megnövelésének a kárára történjen gyakorlatilag ennek az 1,1 milliárdos plusz forrásnak a finanszírozása.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő, az RMDSZ gazdasági szakpolitikusa a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a parlament ma elfogadta az ország idei költségvetését. Táncos Barna miniszterelnök helyettes tavaly pénzügyminiszterként az akkori, a 2025-ös költségvetésről azt mondta, hogy egy új időszaknak jelenti a kezdetét. A mostani költségvetés folytatása annak az új időszaknak, vagy nem hasonlítható a kettő?
Olyan értelemben mondhatjuk, hogy folytatása, hogy a Táncos Barna pénzügyminisztersége idején egy sokkal felelősebb költségvetési tervezés volt, és hát az a felelős költségvetési tervezés, én úgy érzem, hogy az idén is folytatódik. Ugyancsak folytatásként lehet mondani, hogyha a közberuházásokra szánt összegeknek a súlyát vizsgáljuk meg ebbe a költségvetésbe, hiszen akkor is elmondhattuk, hogy rekord méretű közberuházási összegek lettek elkülönítve, és ezt elmondhatjuk idén is, nyilván elsősorban a PNRR-é miatt. Ami miatt mégsem lennék ennyire merész, és mégsem mondanám azt, hogy folytatódik az a fajta gondolkodás és szemlélet, az az, és emiatt rettentően elégedetlenek vagyunk mi is, hogy nem sikerült az idén is érvényesíteni azt az RMDSZ-es javaslatot, hogy ha minden település lemond a személyvedelmének egy jelentős részéről 14%-áról, amiből a szegényebb települések költségvetése van kiegészítve, kipótolva, akkor egyedüli településként Bukarest se legyen ez alul kivétel. Ezt a tavaly a táncos miniszter úr pénzügyminisztersége alatt ezt az elvet érvényesíteni tudtuk, és közel 1,5 milliárdos összeggel járult hozzá Bukarest is a szolidaritási alaphoz. Az idén viszont egy preferenciális bánásmódot tudunk megfigyelni, ami nyilván Bukarest számára kedvező. Ott most van egy új főpolgármester, és azt látjuk, hogy újra Bukarest az egyedüli az, aki ehhez a szolidaritási alaphoz nem járul hozzá. És ezt el is mondtam a tegnap a plénumi vitán a felszólalásomban, hogy ez egy nagyon káros hozzáállás, újra azt bizonyítjuk ezzel, hogy a fővárosnak van országa, és nem fordítva, és ezzel azt üzenjük gyakorlatilag, hogy nyugodtan lehet felelőtlenül vezetni egy települést, nyugodtan lehet a pénzt felelőtlenül kezelni, és nem baj, hogyha ha ennek eredményeként az illető település a fizetésképtelenség szélére jut, úgyis majd fog jönni az államkassa és megmenti. Ez egy rendkívül káros hozzáállás, és ennek tekintetében a kérdésre válaszolva, én mégis azt mondom, hogy a tavalyi meglehetősen egészséges és korrekt szemléletmód az idén nem folytatódott. Mert bizonyítékul ott van ez a bukaresti történet, amit elmeséltem, és egy másik érv, amivel nagyon nem vagyunk elégedettek, az, hogy továbbra is folytatódik a személyi jövedelemadó elvonás az önkormányzatoktól. azt látjuk most már az idén, hogy 59 milliárdból csak 40 milliárd lej megy vissza az önkormányzatokhoz, a többi, az a 19 milliárdos különbség, azt az államkassa visszatartja, és nem osztja vissza az önkormányzatoknak. Évről évre nyírbálják ezt az önkormányzati forrást, és ilyen értelemben ez is egy olyan irány, ami nagyon nem egészséges, és meg kell tennünk majd mindent, hogy a elkövetkező évek költségvetéseibe ezt is megfordítsuk. A kérdés az, hogy lesz-e elég erőnk, lesznek-e olyan partnereink, akik mellénk állnak azért, hogy ezt a rendet visszaállítsuk. 2023-ig a személyjövedelemadó mindig teljes egészében az önkormányzatokhoz került. 24-től kezdődött el ez a pénzmegvonás, különböző kategóriákat tartottak vissza, és most már oda jutottunk, hogy egyharmada vissza van tartva, és csak kétharmadát kapják meg. Ennek véget kell vetni valahogy a következő években.
Egyértelmű, hogy a bukaresti példa az azt mutatja, hogy az országban a pazarlást jutalmazzák, bármennyire furcsának is hangzik ez. Ön a parlamenti felszólalása után azért a vastapsot nem kapta meg a kollégáktól. Nem értik a kollégák, vagy értik, de meghagyják, hogy az RMDS eljátsza a rossz rendőrnek a szerepét.
Nem is vártam tapsot, az az igazság, mert Bukarestről van szó. Bukarestet egy liberális főpolgármester vezeti, és a körzeti polgármesterek között vannak liberálisok is, és szociáldemokraták is. Az, amit én mondtam, az nyilván azt jelenteni, hogy pénzt mondjuk el Bukarestől, ami azt is jelenteni, hogy a liberális és szociáldemokrata polgármesterek és főpolgármester kevesebb pénzből tudnának gazdálkodni. Tehát ha engem megtapsoltak volna, akkor azt jelentette volna, hogy szimpatikus lett volna nekünk az az üzenet, hogy az ők polgármestereik kevesebb pénzből gazdálkodjanak. A többi pártnak nagyon kevés polgármestere van. Az USZR-nek van néhány, és a többi ellenzéki pártnak pedig egyáltalán. Most függetlenül attól, hogy vastapsot kaptam vagy nem, amiről beszéltem, az igaz, az méltányos, és az korrekt. És ez a legfontosabb.
Igen, de hát jöhetett volna a vastaps a Bukaresten kívüli képviselőktől, szenátoroktól, mert hogy a kerületek szintén mentesülnek a költségcsökkentések alól, míg a megyei önkormányzatok nem mentesülnek.
Tehát a más megyéből jövő liberális és szociáldemokrata képviselők és szenátorok olyan körülmények között, hogy tudják, hogy mi a párt irányvonal, biztos, hogy nem teszik azt meg, hogy egy ilyen ötletet vagy narratívát megtapsoljanak. Privát beszélgetésekben, meg a felszólaláson után nagyon sokan odajöttek, és azt mondták, hogy igen, ez a korrekt, és nem kellene senkit kedvezően kezelni, mint a hímes tojást, mindenki ugyanabba az elbánásmódba kellene részesüljön. Hogyha a községek, a kisvárosok, a municipiumok hozzájárulnak ahhoz a szolidaritás alaphoz kivétel nélkül, akkor ez alul Bukarest sem kell kivétel legyen. De nyilván ezt hangosan nem tudják elmondani, hiszen a párt narratívájában mennének szembe. Magánbeszélgetésekben megtették.
Ilija Bolozsán kormányfő arról beszélt még a költségvetés vitája előtt, vagy azt követően, hogy a pénzügyminiszter bemutatta a kormányban ezt, hogy a költségvetés az arról szól, hogy kell csökkenteni a hiányt, a beruházásokat magas szinten kell tartania, kezelnie kell a magas kamatköltségeket, de hatékonyabbá kell tenni a közigazgatást, és egészséges alapokra kell helyezni a gazdaságot. Tehát nagyon-nagyon sok feladata van, vagy küldetése van az idei költségvetésnek. Fel van készülve erre a kormány, hogy mindezt koordinálja?
Nehéz feladatra vállalkozott ez a kormány és Bolozsán miniszterelnök is. Látjuk, hogy több frontot nyitott, és emiatt nagyon sok konfliktusa is van különböző felekkel, ellenérdekelt felekkel. Hát ez az ő, hogy mondjam, ebbe érzi ő jól magát, és nyilván, hogy őt úgy ismerjük, mint egy makacs határozott ember, tehát ő menni fog előre. Nagyon sok mindentől függ, hogy fog kinézni ez az idei év, azon túl, hogy milyen számok szerepelnek most ebbe a költségvetési tervezetbe. Tény az, és hogyha már szóba hozta, akkor akkor tény az, hogy a kamatköltségek, a kamatterhek azok hatalmas nyomásként nehezednek erre a költségvetésre. Ezek hát 60 milliárd lej környékén vannak, tehát akkora önmagában az éves kamatköltség, mint az egész 5 éves Salini program, tehát ez 3% pont GDP arányosan, ez gyakorlatilag a hiánynak a felét teszi ki. És nem az a baj, hogy ekkora a kamatteher, hogy 3% a kamatteher, hanem az a baj, hogy egy 60%-os államadósságnak a kamatterhe ilyen nagy. Más országban egy ekkora kamatteher egy 100% fölötti államadóságnál van a gond nálunk. Ez, tehát hogy nagyok ezek a kamatterhek, és a gond az, hogy ez az államadóság, ez nagyon komoly ritmusban nő évről évre. Nyilván visszatérve a költségvetésnek a végrehajtásához, a kérdés az, hogy az 1%-os gazdasági növekedés is meg tud-e valósulni, az a 6,5%-os infláció is az annyi lesz-e, vagy több, az is kérdés minden évben, hogy milyen mezőgazdasági éve lesz az országnak, meg annyi kérdés, amire nem tudjuk a választ. Erre vannak az évközbeni korrekciók, a kiigazítások formájában, hogy a valóságot, tehát a terveket a valósághoz igazítsuk az év második felében.
Igen, a végrehajtás az csak részben múlik a kormányon, vagy részben múlik csak az országon, és itt arra gondolok, hogy ott van az iráni háború nyomán kirobbant üzemanyagválság, amire talán nem számított a pénzügyminiszter akkor, amikor kidolgozta az idei költségvetést. Tehát, hogyha innen közelítjük meg, akkor a parlament által elfogadott tervezet az optimista vagy realista?
Hát én azt mondanám jelen pillanatban, hogy realista. Az, hogy optimista volt-e, azt majd utólag tudjuk levonni ezt a következtetést. Egy dolog biztos, hogy igaza van, ez az iráni helyzet, ez a költségvetést is egy nehéz helyzetbe hozhatja, hiszen azt látjuk, hogy az üzemanyagárak azok rohamosan növekednek, és nem látjuk még ennek a kérdésnek a végét. Most a kormánynak a legfontosabb feladata igenis az, hogy megfékezze ezt az üzemanyagár növekedés, és megtalálja azokat a megoldásokat, amelyekkel ezt el lehet érni. De túl sok lehetőség nincs. Az egyik lehetőség az a jövedéki adónak a csökkentése lenne. Szerintem nem megoldás, mert semmi garancia nincs arra, hogy egy esetleges jövedéki adócsökkentés a pumpánál, a töltő állomásnál az tényleg árcsökkentés fog eredményezni. Hiszen nagyon sok esetben láttuk azt már, hogy volt ehhez hasonló döntés, az ár az ugyanott maradt, az állam komoly bevételektől esett el, és a kereskedők, az ipar pedig nagyobbat kaszáltak. A megoldás véleményünk szerint az ársapka, és a kormánynak az a legfontosabb feladata, hogy ezt az ársapkát minél hamarabb bevezesse. Zárásként... Ezt várják tőlünk is az emberek, hogy megoldást találjunk ezekre az elszabaduló üzemanyagárakra.
Zárásként, képviselő úr, beszéljünk arról, hogy mire számíthatnak az erdélyi magyarok, mire számíthat Székelyföld az ország idei költségvetéséből. Tehát ott van a szolidaritási csomag, amelyből részesülnek mind a román, mind pedig a magyar kisnyugdíjasok, mind a román, mind a magyar fogyatékkal élő, gyerekeket nevelő szülők. Mi az, ami hangsúlyosan magyar? Most nyilván ez így fura így kimondani, hisz ha azt nézzük, hogy a finanszírozásra javasolt beruházások között szerepel Székelyudvarhely és Marosvásárhely terelő útjának a kivitelezés, akkor ezen az úton nem csak magyarok és vagy csak magyarok fognak menni, hanem ugyanúgy fognak menni románok is, de hát érti a kérdést, mit sikerült elérnie az RMDS-nek az idei költségvetés tervezetben?
Hát mindenek előtt azt, hogy ugye rengeteg cikkezés volt az elmúlt hetekben, mondhatni egy-két hónapban is, arról, hogy a megnövekedett helyi adók, azok az önkormányzatoknál maradnak-e, vagy azt valamilyen formában elvonják. Nagyon fontos, hogy azok az összegek, azok ott maradnak az önkormányzatoknál. A személyvedelemadóról még egyszer nem feltétlenül beszélnék, elmondtam, hogy itt vannak elvonások, forrás elvonások, de egy tekintélyes összeg is ott marad az önkormányzatoknál, amivel fognak tudni közszolgáltatásokat működni és közberuházásokat megvalósítani. módosítani. Mi módosító javaslatokkal éltünk, és elfogadtattuk ezeket a módosító javaslatokat. A költségvetési vita során több 10 millió lej értékben tudtunk a különböző magyar lakta településeknek plusz pénzt előirányozni. Ez benne van a költségvetési törvény egyik mellékletébe. Minden magyar lakta település különböző fejlesztésekre nagyon komoly összegeket fog kapni, amiből meggyőződésem, hogy komoly helyi közberuházásoknak fognak tudni megvalósulni, vagy közszolgáltatások fognak jobb minőségben működni, azért, hogy a székelyföldi, és nem csak székelyföldi, hanem erdélyi magyar embereknek az életminősége javulhasson. Fontos volt számunkra az, és továbbra is fontos az, hogy 2026-ban ne legyen semmilyen adóemelés. Nagyon fontos az, hogy az apparátust, az államapparátust, ezt továbbra is karcsúsítsuk és spóroljunk mindenen, amin lehet azért, hogy ez a dolog megvalósulhasson. Fontos az, hogy nő július 1-től a minimálbér, 4050 lejre, 1325 lejre, és fontos az, amit mondtam, hogy a kisnyugdíjasok megkapják azokat a támogatásokat, amelyeket támogattunk. Elindul a gazdaságélénkítő csomag is. Folytatjuk a bölcsődeépítési programot, amelyet a Fejlesztési Minisztérium menedzsel, és idén 70 további bölcsődét fogunk átadni, és el fognak indulni a kis és közepes vállalkozások számára is a gazdaságfejlesztési programok. Ezekből a magyar lakta településeken mind profitálni fognak az ott élő vállalkozások és emberek, azért, hogy mindannyiunk életminősége az javulhasson a napról napra.
Megvan a költségvetés. Most, amikor beszélgetünk, akkor jelentette be az AUR, hogy megtámadja az Alkotmánybíróságon az állami költségvetés tervezetét. Milyen időszak elé néz a politikum? Szorin Grindiánu arról beszélt, hogy az üzemanyagdrágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel legyenek a következő nagyon fontos lépések a költségvetés elfogadása után. Lesz itt vita, vagy most már azért lecsillapodtak a kedélyek, és neki lehet látni dolgozni?
Hát valószínűleg, hogy mindkét állítás párhuzamosan igaz tud lenni, tehát egyrészt neki lehet állni dolgozni, hiszen az állami költségvetésre elkészült és kihirdetésre kerül. Nyilván ehhez azt a bizonyos óvást, amiről ön beszél, azt el kell utasítani, de amennyiben ez megtörténik, és meggyőződésem, hogy ez meg fog történni az elkövetkező napokban, az önkormányzatok is, a megyei tanácsok, majd a települési önkormányzatok is el tudják fogadni a saját költségvetéseiket, és el tudják indítani mindazokat a projekteket, amelyekkel eddig kénytelenek voltak várni, hiszen olyankor, amikor nincs költségvetés, tudjuk, hogy mi történik. A tavalyi végrehajtásnak az 1/12-ével gyakorlatilag takaréklángon működtek ezek az önkormányzatok. Elindulhatott a munka. Nyilván a politikai harcok, a politikai cirkuszok, viták azok folytatódni fognak az elkövetkezőkben is, és hát folyamatosan jönnek velünk szembe azok a problémák, amelyeket meg kell oldani, mint például az üzemanyagáraknak a kezelése, úgyhogy meggyőződésem, nincs kétségem a felől, hogy nagyon, nagyon mozgalmas hetek elé nézünk mi is itt Bukarestben, hiszen a elkövetkező periódusban is nagyon, de nagyon sok megoldásra váró feladat lesz, és ezeknek mind kihatása lesz az állam 2026-os költségvetésére is.
Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő, az RMDSZ gazdasági szakpolitikusa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen is a meghívást.